Hűséges Istenünk, add, hogy imádságunk teljes odaadással történjen, és erőt sugározzon, hogy képes legyen keserű szívünket édessé tenni, szomorú szívünket örömtelivé, szegény szívünket gazdaggá, hogy képes legyen ostobaságunkból elvinni bennünket a bölcsesség felé vezető úton, hogy érdektelenségünkből kihozzon bennünket, és kíváncsivá tegyen rád és a te akaratodra, hogy félelmes szívünk merészé váljon, beteg szívünk erőssé, vakságunkból látás legyen, és a hideg lélek izzóvá váljon. Add, hogy imádságunk, nagy Isten, itt találjon meg téged a mi kicsi szívünkbe, és éhező lelkünket oda vigye hozzád. Gazdag Istenünk, mi Urunk, megváltunk. Amen. A Máté evangéliumából olvasom a textust a 26. részből, Jézus szenvedés történetéből a 26. rész 36. versétől kezdődően. Akkor elment a tanítványokkal Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz: üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, majd kezdett szomorkodni és gyötrődni. Akkor így szólt hozzájuk: szomorú az én lelkem, mint halálig, maradjatok itt, és vigyázzatok velem. Egy kissé tovább ment, és arcra borult, és így imádkozott: Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez: ennyire nem tudtatok virasztani velem egy órát sem. Legyetek éberek, és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Másodszor is elment, és így imádkozott: Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Amikor visszament, ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük. Ott hagyta őket, újra elment, harmadszor is imádkozott, ugyanazokkal a szavakkal. Azután visszatért a tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk: még mindig alusztok és pihentek? Íme eljött az óra, és az emberfia bűnösök kezébe adatik. Ébredjetek! Menjünk, íme közel van az, aki engem elárul. A bibliaolvasó kalauz jó voltából most már több nap óta szenvedés történetet olvassuk, egy kis fázis előzéssel, hiszen a nagy hét a jövő héten kezdődik. És amikor a szenvedés történetet olvasuk, akkor hajlamosak vagyunk arra gondolni, talán nem vagyok ezzel egyedül, hogy végül is, különösen Júdás esetében az egyéni döntés az valamilyen módon mégiscsak elhanyagolható, mert hogy ha nem is elhanyagolható, semmiképpen nem döntő, hiszen azt olvasok újra és újra, Máté evangéliumában különösen erős ez az írásnak a Szentírásnak, vagyis a profétáknak, a Tórának, általunk Ószövetségnek nevezett bibliai résznek a való utalásokban, hogy ennek így kell lenni. Ez azért történt így, hogy beteljesedjen az írás. Hát ha az árulásra nézve, a tagadásra nézve, az elhagyatottságra nézve, a szenvedésre nézve, a keresztre nézve, ott vannak a profétai igék, amiknek be kell teljesedni, akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy ha nem is felmentsük mondjuk Júdást, vagy éppen Pétert, de hogy úgy gondoljuk, hogy azért nem biztos, hogy olyan sok lehetőségük van arra, hogy maguk döntsenek, és valóban így van a teológia történetben, az írásmagyarázat történetében, különösen is Júdás körül bontakozott ki egy mai napig tartó vita arról, hogy most akkor hol is végződik az ő élete abban a félhomályban. Az első időkben az egyház tanítása ebben egyértelmű volt, de aztán újra és újra megjelennek azok a könyvek, meg gondolatok, hogy akkor az a mondat, hogy mondat, hogy elárultam az ártatlan vért, ez a felismerés, lett ebből bűnbánat, lett ebből bűnbocsánat, vagy valóban az az akasztrófa, az utolsó állomás, ahova saját döntése értelmében megérkezett, benne maradt az elveszettségben, vagy kapott egy végső kegyelmet. És hogyha tovább megyünk, és így nézzük a tanítványoknak a viselkedését, a magatartását, akkor azt látjuk, hogy különösen Máté evangélista meghúzza azt a nagy ívet, azt az üvtörténeti ívet, ahol mi nagyon-nagyon kicsik vagyunk, kisebbek, mint ahogy egyébként is, mert hogy itt az utolsó út, a keresztre vezető út, egészen a világvasárnapi történettől, a feltámadásnak a csodájáig, az üres sírig, hogy mi közünk lehetne ehhez nekünk úgy, hogy ebbe tevőlegesen valamilyen módon benne legyünk, és a tanítványok is azért nem ők a főszereplők. És mégis különös, hogy Máté a tanítványokra oda irányítja a figyelmet. Miközben Jézus ennek a nagy üttörténeti drámának, a megváltás útjának természetesen a főszereplője, a közben nincsenek elhanyagolva a tanítványok, ők nem elhanyagolhatók, hanem történik egy szembeállítás, az igaz tanítványság, Jézus tanítványsága és a tanítványoknak az ambivalens, a kétértelmű, az önellentmondástól szenvedő tanítványsága között. Miközben Jézus útja az egyetlen, az megismételhetetlen, az mások által teljesíthetetlen, így is mondhatnánk, hogy szinguláris, a közben mégis az igazi tanítványságot éli a tanítványok elé, és elénk is ezt a tanítványságot éli, és ez egy fontos fölismerése az embernek, és hogyha egyházban vagyunk, egyházi közösségben, egyházi szervezetben, akkor könnyen esünk abba a hibába, mint hogyha lennének a tanítványságban, vagy mondjuk így a kereszténységben ilyen koncentrikus körök, amiket egyébként egyház szociológiailag nagyon helyesen végig gondolunk, hogy akkor kik is tartoznak hozzánk, kik vannak ott belül, ki a belső mag, kire lehet számítani, kik a úrvacsorázó templomba járó egyház fenntartói járlékot fizető hitben élő emberek, az a belső mag, aztán vannak, akik úgy azért oda tartoznak, de úgy a hitükről nem biztos, hogy úgy vallást tesznek, aztán van még egy kör, aztán a legszélső kör, aztán vannak a látens reformátusok, meg keresztények, mint hogyha a tanítványságnál is lennének ilyen különböző fokozatok, hogy hát akik vannak, akik hivatalból tanítványok, ezt is mondhatnánk, én emlékszem arra, amikor a mi kedves Gondok bácsink, egy csodálatos ember, bizonyságot tett egyszer a konfirmandusaink előtt, és akkor nagy csönd volt, és úgy hallgatták, amikor meg én beszéltem, akkor állandóan rendetlenkedtek, és mondtam neki, hogy Lajos bácsi, hogy van ez, hogy hát rám nem figyelnek oda, pedig azért én is okosakat mondok. Azért, mert tiszteletes urat ezért fizetik, én meg magamtól mondom. Ezek a, hát ugye vannak a hivatásos tanítványok, akiket ezért fizetnek, hát tőlük elvárható, hogy tanítványok legyenek, aztán hát még a presbiterektől is elvárhatók, talán még a hűséges egyháztagoktól is, aztán így megyünk tovább, és hogyha meg az egyházi szervezeten kívül vagyunk, akkor annak a mondatnak, ami teljesen nyilvánvaló az igéből, hogy az ember vagy tanítvány, vagy semmi. Vagy tanítvány, vagy nem keresztény. Minden keresztény tanítvány. Aki ennek a szónak az eredeti értelmét veszi, ami azt jelenti, hogy Krisztushoz tartozó, az csak tanítvány lehet. Nincs olyan, hogy keresztény vagyok, de tanítvány nem, vagy tanítvány vagyok, de azért nem annyira, és ez ebben valóban az egyházi rend adott számos félreértésre lehetőséget, hiszen az egész szerzetesi létnek az egyik fontos üzenete volt, hogy hát vannak olyan tanítások, amik csak a szerzetesek számára kötelezőek, a többieknek ezek ilyen evangéliumi tanácsok, például a hegyi beszédnek a tanításai, ezeket így adják tovább. Tanítvány. Mindenki tanítvány, mindannyian tanítványok vagyunk, nincs minőségi meg mennyiségi különbség, és ezért akkor, amikor a tanítványok elé éli Jézus az utolsó napokban az igaz tanítványságot, akkor elénk is éli minden tanítvány elé. És itt ma ebben az igei részben különösen az imádságnak a szerepéről van itt szó, hogy mi is az imádság szerepe a tanítványoknak az életében. És ahogy indul ez a, ahogy indul ez a, ez a történet, vagy ahogy folytatódik ott a Getsemánei kertben, olyan különleges ez az együtt, meg ez a külön. És akik ennyire szorosan, még munkahelyileg is valamilyen módon mégiscsak az egyházi millióban mozognak, számunkra ez egy különleges kihívás, vagy egy különleges kísértés, megpróbáltatás, nem is tudom, hogy nevezzem, egy különleges helyzet ez az együtt és külön. Együtt vagyunk tanítványok, vagy külön vagyunk tanítványok. És Jézus is, mintha ezzel a két dologgal ott azt nem mondanám, hogy kísérletezni, mi ezt a két dolgot egyszerre vinni. Azt mondja a tanítványoknak, hogy most itt üljetek le, mert most mi elmegyek imádkozni, aztán ha magával visz három embert, nekik elmondja a három tanítványnak, elmondja a Jakabnak, Jánosnak és Péternek, hogy akkor most imádkozzatok, mert most eljött a döntő óra, és aztán mit csinál, és ezt írja, és ez többször előfordul, ez a kifejezés az evangéliumokból, hogy egy kicsit távolabb megy. Egy kicsit. Nem annyira, hogy ne lenne közösségbe azokkal, akiket megkért, hogy imádkozzanak, de mégis egyszerre az egyedüllétnek, a magánynak, az imádságban a helye, meg az együtt imádkozásnak a helye van itt, hogy az az intimitás, az még három embert elbír, hogy elvonulunk külön, ami minden imádságra jellemző, abban a körben ott lehet, és aztán mégiscsak egy kicsit tovább. Egy kicsit távolabb megy ez a távolság, és ez a közelség, ebben benne van az ő egyetlensége, és kivételessége, és ugyanakkor az is benne van, hogy ő velünk van. És hogyha mi azon gondolkodunk, hogy a mi imádságaink hogyan megyünk Isten elé, ez a kivel tudsz, és hogyan lehet együtt imádkozni, és sokat szoktunk gondolkozni ezen, de mégis azt mondanám, hogy nem eleget szoktunk gondolkodni azon, hogy amikor egy-egy egyházi körben együtt vagyunk, akkor mikor van értelme annak, hogy együtt imádkozzunk, hogy legyen imaközösség, mikor ez egy formalitás, mikor nehezen megoldható, mert mégis ott van 240 főgondok, akkor hogy lehetne mégis együtt imádkozni, vagy 100x lelkipásztor, hogy meglegyen ennek az intimitása, és ugyanakkor meg ott legyen annak az ereje, hogy mi most együtt imádkozunk. És aztán látjuk azt, hogy mit jelent bejárni az imádságnak az útját. Azt elfogadni, hogy az imádság az egy út, ahol állomások vannak. Itt legalább három állomása van Jézus imádságának. Azt olvassuk, hogy háromszor ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. Hogy merészelne ettől kezdve bárki fölháborodni azon, hogy elsőre nem kapott választ, ha még Jézus se kapott választ elsőre. És harmadikra is belőle szólal meg a válasz, hogy de mindazonáltal ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. És akkor itt van az igaz tanítvány, aki imádkozik, mert döntést kell hoznia, hogy vállalja az utat, vagy pedig el lehet kerülni ezt az utat. És ott vannak a tanítványok, akik az álomban menekülnek. Lukács még úgy írja, ugye néhány nappal ezelőtt olvastuk, hogy a szomorúságtól az álomban menekülnek. Ilyen különleges, hogy a szomorúságtól az álomba is lehet menekülni. Van, akire a szomorúság álmatlanságra ítéli, ők meg oda menekülnek, azt is mondhatnám, hogy ez nem egy pihentető álom, ez egy kábulatba menekülnek. Ez a tanítványok ambivalenciája a szenvedés történetben, hogy vele is, meg nem is. És akkor az a szó jelenik itt meg, anélkül, hogy elhangozza, de mégiscsak az imádságnak a végső célja. És azt is mondhatnánk, hogy minden imádságnak ez a végső célja, bár minden szóval óvatosnak kell lenni, az nem más, mint az engedelmesség. Akár dicsőítünk, akár kérünk, akár panaszkodunk, akár kérdezünk, akár jajgatunk, akár hálát adunk. Végső soron az az értelme az imádságunknak, hogy eljussunk addig a mondatig, hogy legyen meg a te akaratod. Az imádság és az engedelmesség azok összetartoznak. Azt tud engedelmeskedni, és az engedelmesség a Bibliában, a tanítványságban azt jelenti, hogy jó döntést hozunk. Akkor hozunk jó döntést, ha engedelmeskedünk. Nem akkor hozunk jó döntést, hogyha többet nyerünk rajta, mint veszítünk. Ez az emberi logikában egy kiváló iránymutatás, hogy hozzunk olyan döntést, hogy többet nyerjünk, mint veszítsünk. Hát mégis milyen döntéseket akarna hozni az ember? De jó döntést hozni a keresztény életben csak úgy lehet, hogy az imádságból születik, és az az engedelmességet jelenti, a jó döntés, az az Isten akaratának való engedelmesség, és ez így van nem csak az egyéni életünkben, hanem az egyházban is így van, az egyházi közösségben, akár kisebb, akár nagyobb, ezekről is sokat szoktunk beszélgetni, hogy milyen módon individualizáljuk, és ez lelkipásztoroknál, vagy lelkipásztori elhívásra készülőknél különös kísértés lehet, ez a individualizálni a saját döntésünket, hogy ez rám tartozik, meg Jézusra és senki másra, miközben ott vannak a tanítványok, ott van a három tanítvány, ott van a szélesebb kör, és a mi életünkben is ott vannak azok, akiket a mi hitbeli döntésünk az érint valamilyen módon. És hogy nincs ebben egy fölhívás, hogy Jézus legalábbis megpróbálja, nem sikerül neki a tanítványoknak az elalvása miatt, megpróbálja valahogy ebbe a döntésbe, erre az útra magával vinni a tanítványokat, akiket érint. Hát őket érinti az ő halála, érinti az ő szenvedése, és akkor ezt nem valami egyéni, szuper megváltóként járja az utat, hogy úgyse értitek ki, ti szerencsétlenek, álljatok félre, majd én csinálom, hanem egyrészt én magam is gyötrődök és szenvedek, és vegyetek részt. Berészesíteni nem csak a döntésünkben azokat, akikre ez vonatkozik, hanem az útban is, amíg eljutunk a döntésig. Magunkkal vinni a másikat az imádság útján, hagyni, hogy magával vigyen a másik bennünket az imádság útján a jó döntésig, ez az egyházi közösségi imádságnak a titka, és mi lehet más ez, mint Isten akaratának a felismerése és annak a teljesítése. Az imádság, ami, de sokszor elmondjuk, és mégis milyen nehéz elfogadni, az imádság nem arra van, hogy a kéréseink teljesüljenek elsőre, másodikra, harmadikra, valamikor, nem arra van, hogy pontos válaszokat kapjunk arra, amit kérdezünk, még csak nem is arra, még hogyha ez az előszobája is a jó döntésnek, hogy valakinek legalább kiönthetjük a lelkünket, nem arra, hogy fölismerjük Isten akaratát, elfogadjuk, azonosuljunk vele, és aztán az már a mi akaratunk legyen. Ez bármilyen imádságban ez a végcél, és ezt úgy hívják, hogy engedelmesség, legyen meg a te akaratod. És akkor itt legalább az igaz tanítvány Jézus életében nyilvánvaló, hogy ez a legyen meg a te akaratod, amit egyébként korábban már megtanított a tanítványoknak, aztán ő is újra tanulja, és újra neki fut, háromszor fut neki, az nem valami fajta beletörődés. Az nem azt jelenti, hogy hát ha nem megy másképp, akkor legyen meg a te akaratod, még mindig jobban járunk, mint hogyha az emberek akarata lesz meg. Nem egyszerűen arról szól, hogy nem tudjuk pontosan, mi az Isten akarata, de így föladjuk a sajátunkat, mert azért ez mégis így kéne egy rendes tanítványnak, aztán majd meglátjuk, hogy mi az akarata, hanem ez egy aktivitás, ez egy fölismerése annak, hogy Istennek van akarata. Ebben a világban, ebben az egyházban, az én életemben, az én közösségem életében is az legyen meg, az valósuljon meg. Az nem az elengedése a dolgoknak, hanem a megragadása az Isten akaratának. És valójában úgy látja az, aki ezt mondja, hogy legyen meg a te akarod, úgy látja ebben a világban, hogy hát mennyi akarat van. Mennyi akarat van a szenvedés történetben is. Még a Heródesnek, meg a Pilátusnak az akaratát is meg lehet egy kicsit különböztetni, bár a végén a nagyon nagy barátok lesznek ebben a szenvedés történetben, ami korábban nem így volt. A tanítványoknak is milyen különböző akarataik vannak, az édesanyának, az asszonyoknak, minden szereplőnek megvan a maga akarata, érdeke ebben a dologban, az Isten akarata legyen meg a te akaratod, a sok-sok akarat, ami bennünk is küzd egymással, és annak a fölismerése, hogy ennek a világnak és nekem az Isten akaratára van szüksége, az legyen meg. A keresztény döntés az mindig imádságban születik, a jó keresztény döntés mindig imádságban születik, és ebben itt ismerjük föl, hogy mi a jó döntés. Ezért valójában más dolgunk nincs, amikor döntés segítünk az ige hirdetésben mindenképpen, mint hogy arra buzdítsuk egymást, hogy menjünk oda és imádkozzunk együtt Jézussal. Volt a elmúlt hetekben egy nagyon izgalmas beszélgetésem egy állami vezetővel, magas tisztségben van, és azt mondta, hogy hát ő minden vasárnapot ül a templomba, de ez állandóan ez, hogy Jézus, hogy akkor a Jézussal a kapcsolatunkat tegyük rendbe, mikor mond már az egyház egy konkrét erkölcsi tanításokat, hogy mi a jó, mi a rossz, azt kell megmondani az embereknek. És úgy gondolom, hogy ebben van egy izgalmas kérdés, másrészt pedig ez a félreértése az igehirdetés funkciójának, mert egyébként a Biblia közösség, a hitmélyítő, meg azok a körök, ahol egymással beszélgetünk, na ott annak a jó, a rossz, a közösen a döntések megkeresése a feladata, de az, hogy azt fölismerni, hogy a kereszténységnek a lényege nem az, hogy a bibliai alapelvekből levezetjük, hogy mi a helyes és mi a nem, aztán azt elmondjuk az embereknek, aztán vagy betartják, vagy nem, hanem akkor szégyeljék magukat, ha betartják, akkor jó. Olyanok úgyis nagyon kevesen vannak, hanem annak az előtérbe állít, hogy hol lehet jó döntést hozni. Mert egyébként el lehet mondani, hogy mi a jó, csak éppen nem lesz ereje. Ereje annak van, az ige hirdetésben is ereje annak van, amiért imádságban megküzdöttünk. És ez az, amit Jézus itt elénk él ebben a történetben, és akkor rákérdezhetünk természetesen, hogy a mi döntéseink, azok ilyen döntések. Az egyházi döntéseink imádságba születnek. Ki az, talán ez az utolsó kérdés, hogy ki az, akivel nem vagyok képes együtt imádkozni, úgy belülről, persze leülni bárkivel, leülni az ember, mert ez nagyjából rutinból már meg tudjuk oldani, de pedig a döntéseim rá is vonatkoznak. Vagy akár együtt kell döntenünk, de együtt imádkozni nem tudunk. Ez egy különös kihívás, azt hiszem, és valahol számomra az együttlétnek a minőségét, meg a döntések minőségét is jelenti, amikor olyan körökben vagyunk, ahol én magam is érzem, hogy nem vagyok kész ezekkel az emberekkel imádkozni, de hát együtt kéne döntést hozni. Abból nem biztos, hogy jó döntés lesz, vagy inkább azt mondom, hogy biztos, hogy nem lesz jó döntés, és milyen furcsa ez itt a régi fordításban, kérdőjel nélkül, így egymás mellett a vége ennek a történetnek, azt mondja Jézus, most ma aludjatok tovább. Itt meg az van, hogy miért alszotok, ébredjünk, menjünk, még mindig alusztok és pihentek. Egyszerre ott vagyunk az alvásban, itt pedig inkább azt mondja Jézus, hogy inkább ébredjetek. Amen. Imádkozzuk együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.